meg egy kicsit a fiatalabb korosztály fele is.
Fosztó Becski Pannát, a Pulzus Egyesület projektkoordinátorát hallották, akivel Ferenc Ádám beszélgetett. Ezzel a Határok nélkül mai adása véget ért. Holnap is hallgassanak minket, korábbi műsorainkat pedig visszahallgathatják a mediaclick.hu-n. Munkatársa Schwarz Nóra nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztő Szerda T. Fanni. Viszont hallásra, Határok nélkül.
Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. A nap kérdése.
Súlyos energiaválság kibontakozására figyelmeztetett a Nemzetközi Energiaügynökség vezetője az iráni konfliktus és a hormuzi szoros blokkádja miatt. A következő napokban azonban újabb egyeztetési fordulóra kerülhet sor az Egyesült Államok és Irán között. A tárgyalások lehetséges helyszíneként ismét felmerült Iszlamabad, de Genf is szóba került. A felek legutóbb április 11-én ültek tárgyalóasztalhoz a pakisztáni fővárosba. Arra a kérdésre, hogy az energiaválság milyen irányba haladhat, és egyáltalán a felek a tárgyalóasztalnál milyen egyességre jutnak, Kis Rajmunddal, az MCC diplomáciai műhelyének vezetőjével keressük a választ. Köszöntöm.
Köszönöm szépen, csókolom, jó estét kívánok, és köszöntöm a Kossuth Rádió hallgatóit.
Természetesen én is köszöntöm hallgatóinkat. Én Dávid Edit vagyok. Mert fontos azzal kezdeni, hogy ha Iránra nézünk, a Közel-Keletre nézünk, és Európa energiabiztonságára, akkor ebben mekkora szerepe jut a Közel-Keletnek?
Hát Bacsány János, nyugodjon békében, azt mondta, hogy vigyázó szemünket Párizsra vessük, az energiabiztonság, az Európai Unió energiabiztonsága, az új energiabiztonsága szempontjából nyugodtan vigyázó szemünket Iránra vagy a hormuzi szorosra is vethetjük. Nem véletlen, hogy az amerikai alelnök budapesti látogatása után Pakisztánba utazott, hiszen ő vezette a tárgyalásokat, szerinte nem sikertelenül, azonban végső döntés nem született, hiszen azt a kompromisszumot, amit a Fehérház, az Amerikai Egyesült Államok Külügyminisztérium és az elnök, azt a mandátumot, amit kapott Vance alelnök, hogy Iránnak le kell mondani a nukleáris fegyver kapacitásának már a gondolatától, azt nem vállalta jelenleg, ezért történhetett az, hogy magyar idő szerint hétfőn délután az Amerikai Egyesült Államok elfoglalta, tulajdonképpen blokád alá vette a hormuzi szoros, de hogy ennek milyen következményei vannak Európára, ez nagyon fontos, hiszen az Európai Unió szeretne mind az olaj, mind a gáz szempontjából teljesen leválni az eddig versenyképes és jó minőségű orosz energiahordozókról, ezért óriási fenyegetettség van, hiszen Katárból az LNG-t, a csepp folyósított gázt és nagy mennyiségű kőolajat is a Közel-Keletről szállítatna be az Európai Unió több nyugati nagyhatalma, nem csak Amerikából, az Egyesült Államokból érkezik az Atlanti-óceánon keresztül LNG, de a Közel-Keletről is, ez óriási veszélyben van, de hát nézzünk csak a táblázatokra, az árakra, hiszen nem csak az Urál típusú orosz kőolajnak az ára duplázódott meg hetek alatt, február 28-tól, hanem a világpiacon a gáznak és az olajnak is kilőtt az ára. Amikor megegyezés van kilátásban, vagy akár tűzszünet Irán, Amerika, Izrael között, akkor moderáltabbak ezek az árak, magyarul csökkennek a világpiacon, de hogy egy konfliktus kiújul, azonnal az egekbe szöknek, ami természetesen nehezíti az Európai Unió fenntartható gazdasági növekedését, sőt, az eddig sem versenyképes gazdaságpolitikát továbbá veszélyezteti.
Hormuzi szoros nagyon úgy tűnik, hogy egy stratégiai célpont lett ebbe a konfliktusba vagy háborúba, és ezt azért mondom, mert ezt stratégiai nyomás gyakorlásként használta először Irán, most pedig azt látjuk, hogy Amerika. Na, a két blokkád között mi a különbség?
Hát a különbség az, hogy az Amerikai Egyesült Államok most azért vette blokkád alá, hogy ne legyen nukleáris fegyvere Iránnak, annak a rezsimnek, amelyik nem csak Izraelt fenyegeti, de akár az Európai Uniót, Európát, vagy akár Amerikát is, hiszen egy ilyen fanatikus, szélsőséges rezsimnek soha ne legyen nukleáris fegyvere, mert ellenünk vetné be. Azért ne felejtsük el, hogy Irán támogatta a terrorszervezetet Dél-Libanonban, magyarul a Hezbollahot, Gázában a Hamászt és több egyéb terrorszervezetet nem csak pénzzel, de ők képezték ki. Ezek a terrorszervezetek nem csak Izraelben vagy zsidó vallású polgárok ellen követtek el terrorcselekményeket, súlyos bűncselekményeket az elmúlt években, évtizedekben, hanem nagyon sok európai, amerikai állampolgár ellen is, és nagyon veszélyes, óriási veszélye is van, hogy az illegális migráció megnövekedésével akár még veszélyesebb lehet ezeknek a terrorszervezeteknek a jelene és a jövője, akár az Európai Unió területén. Ami érdekes még a hormuzi szoroson és iráni kőolaj kapcsán, ott van a világ második számú nagyhatalma, a világ legnagyobb exportőre, a világ legnagyobb gyártója, Kína. Már csak azért is, hiszen Kínába látogat az Amerika Egyesült Államok elnöke pár héten belül májusban, hát biztos, hogy erről is fognak tárgyalni, biztos, hogy fognak az orosz-ukrán konfliktusról, de ne felejtsük el, hogy az iráni kőolaj export 80%-ának egyetlen egy piaca van, Kína.
És azért beszéljünk arról is, hogy Kína a fegyveres konfliktusokból, legyen az a Közel-Kelet, legyen az orosz-ukrán háború, eddig távol tartotta magát, és inkább tisztes távolból figyelt, és ha nagyon muszáj volt, akkor megszólalt. Na hát most látjuk azt, hogy Kína először egy 4 pontos béketervet javasol, és tegyük azt hozzá, hogy az energiaválság tekintetében Ázsia jelen pillanatban sokkal nagyobb bajban van, mint Európa. Kína viszont eddig tartotta magát a tartalékai miatt, felkészült a pénzügyi lehetőségei miatt, de minthogyha Kínában is most már azt látnák, hogy nem bírják fönntartani tovább ezt az állapotot, ha csak nem születik valamiféle megoldás a Közel-Keleten. Na hát ebben hol tartanak, hiszen G.D. Vance hiába ment a Közel-Keletre, nem sikerült az a tárgyalás. De egyáltalán tovább megyek Iránba, kik azok, akikkel most tárgyalóasztalhoz ülnek, hiszen az amerikai-izraeli csapások azok legelőször is a rezsim fejeit vagy meghatározó embereit likvidálták. Hogyan tudott újra szerveződni, és kikkel képes most Amerika tárgyalni?
Hát jelenleg a külügyminiszterrel tárgyalnak, de valóban ugye az első áldozat volt maga az ajatolla és több politikai és katonai és gazdasági vezetőt. Érdekes módon ezek azért nem különültek el egymástól, nagyon sok egyházi vezető volt, politikai vezető, akár a forradalmi gárdánál, akik egyébként a világ legjobb egyetemein akár gazdaságot tanultak, vagy akár katonai biztonság politikát is, védelem technológiát. Ezek nagyon felkészült emberek voltak, sajnos a tehetségüket és a tudásukat borzalmas rossz célokra használták fel eddig. Az biztos, hogy Iránnak is kulcskérdése a megállapodás. Nem csak Kínával természetesen, mert Kínával most is jó kapcsolatot ápol. Védelmi biztonság politika együttműködése nincsen. Ahogy Oroszországnak sincsen, nem véletlen nem hosszabbították meg ezt 2025 év végén. Már sejtették, hogy Venezuelával sem hosszabbították meg a kétoldalú biztonság politikai védelmi együttműködést, de a gazdaság szempontjából, sőt egymás támogatása, politikai támogatás szempontjából az ellenfelem, ellenfele a barátom nagyon egyszerű elv alapján tényleg sorstársak lettek a Nyugat, vagy Amerika, vagy akár az Európai Unió szankciós politikájával szemben, most gondoltunk nyugodtan Oroszországra. De Iránnak meg kell állapodni a nap végén az Amerikai Egyesült Államokkal. Izraellel nem is fog megállapodni, történelmi, vallási, kulturális okokból szinte lehetetlen, de békét köthet, háború eddig sem volt, leállhat a terrorszervezeteknek a támogatásával, de Irán ki fog fogyni az erőforrásokból, és megint elindulhat egy elégedetlenségi hullám Iránban, amit meg tud lovagolni akár Izrael, akár az Amerikai Egyesült Államok. Tehát előbb-utóbb tűzszünetre és békére, tartós békére lesz szüksége Iránnak, akkor is, hogyha egy több ezer éves, nagyon büszke perzsa kultúráról, történelemről beszélünk.
Ugye a hormuzi szoroshoz, hogyha visszakapcsolódunk, már az elején mindenki tudta azt, hogy annak a blokkád alá vétele, vagy Irán által felügyelete, az nem biztos, hogy Iránnak is annyira jó, hiszen az ő gazdaságát is gyengíti. Eddig tudtak úgy lavírozni, hogy azért Irán lehetőleg át tudja engedni azokat a hajókat, vagy ki tudja engedni azokat, amelyekre szükségük van. Na de most, hogy Amerika vette ezt blokád alá, meddig tarthat, mennyire lehet ennek súlyos következménye, és kényszerítheti-e a saját fegyverének a használása Irán ellen arra őket, hogy leüljenek és valóban megállapodjanak.
Pontosan, tökéletesen látja szerkesztő azt, hiszen az iráni stratégia az volt, hogy az Európai Unió és a nyugati nagyhatalmak érezzék a társadalmi veszélyét az olajár robbanásnak, hiszen a beszélgetésünk elején a Nemzetközi Energia Ügynökség vezetőjére hivatkozott, aki azt mondta szó szerint, hogy nagyobb energiaválság lehet a világban, mint az 1970-es években a nagy nemzetközi energia válság, majd azt követően az iraki-irán háború a 80-as években, majd az első öbölháború, amikor az Amerikai Egyesült Államok beszállt Irak ellen Kuvait oldalán, ezek az olajválságok szerinte elhanyagolhatóak lesznek ahhoz az energiaválsághoz, ami most kirobbanhat. De miért vette először Irán blokád alá? Épp azért, hogy az Európai Unió nagyhatalmai, vagy akár Nagy-Britannia is rábírják Donald Trump elnököt, hogy nem tudják már tovább fizetni az olajnak az árát, nem tud a gazdaság rendesen működni, hogy mondjon fel az Irán elleni háború gondolatával, vonják ki a csapataikat, a fegyvereket a Közel-Keletről, a vadászgépeket, a rakétákat, és vonuljanak ki. Ez nem történt meg. Azért itt érdemes megjegyezni, hogy amikor az orosz-ukrán háború kirobbanása után fél évig tartották egyébként ilyen árakon a gázt és az olajat is, akkor mondjuk a nyugatnak nem fájt ennyire, most természetesen fáj, ami érthető, hiszen azóta a társadalom már sokkal jobban érzi az elszabadult energiaárakat, és ennek természetesen politikai következményei lehetnek.
És hát azért fontos arról is beszélni, hogy a szankciókkal időközben az olcsó orosz energiáról lemondtak, és bár a Brent olaj árát valamilyen szinten az Ural típusú kőolajára is követi, de hát nem olyan arányba, tehát az orosz olaj még mindig olcsóbb. De ha elkanyarodtunk idáig, mit jelent ez a konfliktus például Oroszországnak? Mit jelent számára akkor, amikor a világpiaci ár, ahogy mondta, kilőtt, az ugye befolyásolja az Ural típusú kőolajnak is az árát, és most, mint hogyha azt látnánk, hogy az európai szankciók ide, európai szankciók oda, mégis Oroszország jóval kevesebb olajat ad el, jóval több pénzért.
Február 28-a óta, amikor február 28-án először Izrael kilőtte az első rakétáit, majd csatlakozott Amerika is az Irán elleni háborúhoz, közel 2000 milliárd forint plusz bevételre tett szert az orosz költségvetés az olajárnak a megnövekedésével, hiszen 57-59 dolláron van az orosz költségvetésben, és volt 120 dollár is, tegnap előtt 117 volt egy hordó Ural típusú olaj. Ez óriási bevétel növekedés jelent, de hát konkrétan, amit mondtam, közel 2000 milliárd forint értékű plusz bevételre tett szert az orosz költségvetés, ami egyébként óriási bajban volt januárban, plusz adóbevételek kellettek, hiszen az elmúlt évek háborús kiadásai folyamatosan nőnek, de ez most akár egyébként olyan hatással is lehet az orosz-ukrán háború kimenetelére, hogy Oroszország tovább tudja finanszírozni akár a fegyverkezést, akár pedig a toborzást. Ez mind közvetve és közvetlenül az amerikai, izraeli, iráni háborúnak köszönhetően.
De akkor nézzük meg azt is, ugye itt érintettük az öbölmenti országokat a 79-es olajválság kapcsán is már, de most mi itt árakról beszélünk, hogy minek az ára hogy lőtt ki, de lehet, hogy sokkal fontosabb lenne arról beszélni, hogy előbb-utóbb, és ugye erre figyelmeztet a nemzetközi energiaügynökségnek is a vezetője, itt hiány lesz, hiszen az öbölmenti országok kénytelenek voltak leállítani a kitermelésüket, akár a gázmezőik, akár az olajkitermelés kapcsán. Hát ez nem úgy működik, hogy megkötik a békét, és akkor két nap múlva újraindul majd az olajnak a kitermelése.
Sajnos nem, ráadásul Irán tudatosan az infrastruktúrát támadta, tehát az olaj és a gáz termelő, biztosító, finomító infrastruktúrát támadta Kuwaitban, Bahreinben, Szaúd-Arábiában, Ománban is, azzal a célra természetesen, ez nem csak az olajárobbanás, hogy tetszett mondani kiválóan, hanem az, hogy nem fog tudni kitermelni, vagy nem tudja majd finomítani, mert vannak vannak olyan dróntámadások és rakétatámadások ezekben a finomító kapacitásokban, aminek a megjavítása, elhárítása, karbantartása akár fél évet, vagy akár egy évet fog igénybe venni, és pontosan a kereslet nő, hiszen termel a világ, viszont a kereslet hiába nő, hogyha nem tudja majd kiszolgálni ezek az olajtermelő országok az igényt, akkor fog még drágább lenni majd a világpiacon, akár a kőolaj, akár a cseppfolyósított gáznak, akár az LNG-nek az ára.
És akkor beszéljünk már kicsit arról is, hogy amikor a hormuzi szorost mondjuk két hétre megnyitják, vagy tűzszünet van, ugye mi úgy gondoljuk, hogy onnan megindulnak azok a bizonyos hajók, és akkor pikpak itt vannak, leteszik az LNG-t, ha csak Ázsia nem fordítja őket vissza, hogy magasabb árat fizet értük, és akkor minden rendben lesz, és kezeljük azt a hiányt. Na de hát ezek a hajók több hétig jönnek, mire elérik Európa partjait.
Magánéletünkben, a hétköznapi életünkben is rendkívül fontos a bizalom. Már gyerekkorunktól. Hát ez így van a nagypolitikában, a nemzetközi kapcsolatokban és a gazdaságban is, és képzeljük el, hogy a világ legnagyobb biztosító cégei biztosítják például ezeket a tankereket, hát most kétszer annyiba fog kerülni a biztosítási díj, ki fogja ezt megfizetni? Én attól tartok, hogy majd az európai polgárok, remélem nem a magyarok, a benzinkútnál, vagy majd a fűtés számláiknál, de ez csak a biztosítás. Nagyon sok nagy híres, nagy transnacionális és multinacionális szállító vállalatok nem merik bevállalni a hormuzi szoros. Tehát kerülő utakat keresnek, de valahol nincs is kerülő út, vagy egyszerűen nem szállítanak, hiszen nincs bizalom. Óriási a kockázat. Nem a vállalat hírnév kockázatról van szó, hanem az, hogy nem tudja leszállítani, támadás éri. A biztosító társaságnak pedig helyt kell állnia, de nem tud 3-4 tankernek az árát kifizetni, mert akkor tönkre megy. Tehát olyan addicionális, olyan pluszköltségek vannak, amit a nap végén valahol a világban a fogyasztóra fog terhelni, mindenki, ez lesz a célja. Nem fogja benyelni a nagy biztosító cég a tőzsdei áraknak a csökkenésével, hogy a részvényeseket ne fizesse ki. Valahol ezt mind majd a fogyasztónak kell, ami újabb válságot fog generálni, de az biztos, hogy a termékek, legyen az élelmiszer, autó, bármi nyersanyagban, meg fog mutatkozni az energiahordozóknak az ára a megemelkedett kockázat miatt.
És akkor nézzük meg áttételesen, ugye az teljesen egyszerű, vagy józan paraszti észre is fölfogható, hogyha az üzemanyagok drágulnak, akkor bizony a szállítási költségek is drágulni fognak. Hozzáteszem, Németországban már a fuvarozói cégek közül többen mentek azért csődbe, mert a megnövekedett árakat most nem tudják kifizetni. Ott ugye nem a védett árak vannak, annyiban vezetett be védelmi intézkedéseket Németország, hogy azt mondták, hogy egy nap egyszer lehet csak árat emelni a benzinkutakon.
És nem csak a közúti közlekedésnél jelent meg, hanem a légi közlekedésnél, nem csak a logisztikában, az áruforgalomban, hanem a személyszállításban a legnagyobb német légitársaságnak is problémái vannak.
De bárki megnézheti, aki most akar repülővel bárhova is menni, hogy
csökkentett
járatszám van, és mennyivel többe kerülnek azok a bizonyos repülőjegyek. Na de térjünk vissza még ilyen ágazatokhoz, mint a mezőgazdaság, és sokakba felmerül a kérdés, hogy a mezőgazdaságot ez hogy érintheti, és akkor itt van, tavasz van, mennek ki a földekre, a mezőgazdászok is vetik el a búzát, a kukoricát, műtrágya nélkül képtelenek dolgozni. Akkor nem olyan lesz a termés, viszont a műtrágya gyártók már jelezték, hogy óriási baj van. Na hát akkor nézzük meg, hogy a mezőgazdaságon keresztül hogy fog ez még begyűrűzni az élelmiszeriparba, hogyha itt tényleg hiány lesz és tartósan velünk marad ez a válság.
Az európai műtrágya gyártók és az európai vegyipar, jelesül a német vegyipar, 2022 végén a Német Kereskedelmi és Ipar Kamarának, a vegyipari szakciójának az elnöke, még akkori Scholz kancellárnak jelezte, hogy az Oroszországból nem érkező nyersanyag és energiahordozók óriási válságot fognak az ágazatban. Azóta ez meg ötszöröződött, ez a válság az Európai Unió vegyiparában, és természetesen az egyik legnagyobb áldozata ennek pont az agrárium, hiszen a munkagépekbe kell ugye a dízelolaj, tehát valamivel ki kell menni a földekre és aratni kell, de valóban a legnagyobb probléma az tényleg a műtrágya gyártásban van, mert lehet műtrágyát gyártani, csak sokkal nagyobbak lesznek a költségek. zöldségek. És utána a végtermék megint az, hogy el szeretné adni a zöldséget, a gyümölcsöt, de itt megint ugye a fogyasztónak kellene majd ezeken az emelt árakon megvenni, és csökkenni fog majd ez a vásárló erő.
Hát választhatják azt is, hogy mondjuk kevesebb vagy nem használnak műtrágyát, de akkor pedig tudjuk, hogy nem lesz annyi termés, tehát az meg megint az élelmiszereknek a hiányához vezet. Tehát nézzük meg azt, hogy ez ellen
sajnos az energiaválság nem energiaválság, az energiaválság élelmiszerválság, az energiaválság tényleg mindennapi életünkben érezhető, minden szektort meghatároz. Nincs olyan szektor, teljesen mindegy, hogy könnyűipar, nehézipar, élelmiszer, mezőgazdaság, amihez nem kell energiahordozó.
De hát nézzük meg mégis, hogy erre a válságra az Európai Unió, amely egy gazdasági szövetségként jött létre, tehát ha az alapértékeit...
Jött létre, pontosan.
Az alapértékeit nézzük, most pont az lenne a feladata, hogy ezt a gazdasági övezetet, amit ő létrehozott, azt ne csak versenyképesen tartsa, de meg is óvja. Mert mit látunk az Európai Unió, hogyan készült föl erre a helyzetre, milyen intézkedéseket hozott, hogyan tudja ettől megvédeni nem csak a gazdasági szektort, de akár a magánembereket is?
Azt gondolom, hogy költői kérdés, szerkesztő asszony, fogékony a nemzetközi kapcsolatok rezdüléseire, nagyon jól tudja, hogy sajnos semmilyen intézkedés nem tett az Európai Unió, hogy a versenyképességét megőrizze legalább, vagy növelje, sőt az elmúlt években folyamatosan csökkent, ráadásul nem sikerült tárgyalni sem Indiával, sem Kínával, nem csak Oroszországgal nem tárgyal, sőt az Európai Bizottság elnöke most már azt is mondta, hogy Azerbajdzsánnal se, tehát a volt annó szovjet tagállamokkal, közép-ázsiai feltörekvő piacoktól sem szeretnének olyat és gázfen, miközben tudjuk, hogy napelemmel nem lehet kifűteni Európát, és nem lehet biomasszával se megoldani azt, amit eddig korábban fosszilis energiával, vagy akár most már szerencsére egyre többen beszélnek a nukleáris, a polgári békés célú nukleáris energiának a felhasználásáról, de eddig ez is egy szitokszó volt az Európai Unióban. Tehát nagyon remélem, hogy egy új gazdasági versenyképességi program elfogadásával, nem a legutóbbival, rá fognak jönni az európai nagyhatalmak demokratikusan választott vezetői, és az Európai Unió vezetői is, hogy minket kell képviselni, a mi érdekünket, a mi iparunkat, és a mi mezőgazdaságunkat. És ehhez pedig racionális, pragmatikus döntésekre van szükség.
Hát Ursula von der Leyen azért annyit elismert, hogy rossz döntés, rossz stratégiai döntés volt Németországra számára az, hogy a nukleáris energiát háttérbe szorította. De, ha már csak a szankciókat néz, és azt, hogy az orosz energiáról leszeretnének válni. Azért az orosz energiáról való leválásból a nukleáris energiát nem hagyhatjuk ki. Mi magyarok meg pláne nem hagyhatjuk ki. Akkor, amikor itt a Paks 2 projekt kapcsán Oroszországgal működünk együtt, bár tegyük hozzá, hogy nagyon sok európai ország is benne van ebbe a projektbe, köztük a franciák is. De mennyire lehet az kérdéses, hogy például Magyarországon az atomenergiát azt tovább lehessen most fejleszteni a jelenlegi helyzetben?
Hát a magyar polgárok érdekében remélhetjük, a saját érdekünkben remélhetjük, hogy a paksi bővítés semmilyen ideológia vagy politikai változás nem fogja megállítani, hiszen a magyar áram ellátást az, hogy ilyen áron tudja biztosítani Paks, ahhoz meg kell épülni a Paks 2-nek, sőt, még jobb lett volna, hogyha ez hamarabb megvalósul, de nézzük a jövőt, és én biztos vagyok benne, hogy az orosz partner erre képes, hiszen a világ legnagyobb gyártójáról beszélünk, és valóban több európai, nagyon fontos beszállító van Németországon és Franciaországon keresztül. Ez létfontosságú Magyarországnak is, hogy versenyképes villamos energia, és olyan kapacitáson, és olyan mennyiségben legyen elérhető, nem olyan kiszámíthatlan módon, mint akár a szél, vagy a nap energia, amire egyébként ugyanúgy szükség van, de természetesen sem Magyarországon, sem pedig az Európai Unióban kizárólag nem lehet bízni a nap, vagy a szél energiában sem.
Tételezzük fel azt, hogy a brüsszeli elit beismeri azt is, hogy rossz stratégia volt az olcsó orosz olajról, energiáról való leválás, feltételezzük. Ugye Macron, minthogyha megérezte volna azt, hogy valóban tárgyalások nélkül nem lehet pragmatikus kapcsolatokat építeni, és el is indult egy francia delegáció Oroszországba. De hát azt látjuk, hogy Putyin elnök nem fogadta ezt a delegációt. Hogyan viszonyulhat Oroszország elnöke mondjuk ahhoz, ha rá fog kényszerülni az Európai Unió, hogy már pedig tárgyalóasztalhoz üljenek, különben az energiaválságot nem bírják az orosz olaj nélkül megoldani.
Franciaország nagyon fontos ország az Európai Unióban, az Európai Unió egyik vezető nyugati nagyhatalma, az elnöknek a népszerűsége, és már csak a jogrendszer miatt is tudjuk, hogy Emmanuel Macron nem lesz már többet francia köztársasági elnök, az, hogy küld tanácsadót, aki egyébként tárgyalhatott volna, de üres kézzel távozott, vagy azt, hogy felhívta fél évvel ezelőtt Vlagyimir Putyint, ez már sajnos nem oszt, nem szoroz. Ami viszont igen, ugye a világ egyik legnagyobb, még mindig a legnagyobb gazdasága, és Európában messze az európai gazdaság egyik legerősebb motorja lehetne, egyelőre most még sajnos már nem az, Németország mit mond? A német kancellár nem hajlandó tárgyalni Oroszországgal, sőt, a tegnapi napon 10 együttműködési megállapodás kötött Ukrajna elnökével, Volodymyr Zelenszkijjel Berlinben, sőt kifejezte szándékát, hogy még inkább szorosabbra fonja a kapcsolatait Ukrajnával, nem fog Oroszországgal tárgyalni, ahogy nem fog az Európai Bizottság elnöke sem, és az Európai Bizottságnak a kül- és biztonságpolitikáért felelős fő megbízottja, az első számú diplomata Kaja Kallas sem. Tehát én nem gondolom azt, hogy ez a jelenlegi Európai Uniós politikai vezetés belátná, hogy rossz stratégia volt az orosz nyersanyagról és az orosz energiahordozókról lemondani. Szerintem ezeket a szankciókat vagy tovább fogják bővíteni, vagy legalábbis meghagyják.
Na de hát most itt arról beszélünk, hogy az orosz gazdaságnak a közel-keleti konfliktus, hát bocsánat, mondjuk ki, de milyen jót tett. Az azt jelenti, hogy Oroszország lesz olyan erős, hogy tovább folytassa ezt a háborút, már amint már Ukrajna is Oroszország háborújára értem. De az Európai Unió, akinél viszont arról beszélünk, hogy folyamatosan gyengül a versenyképessége, energiaválsággal néz szembe, gyengül a gazdaság, hogyan lesz képes felvenni a harcot, amit magára húzott Oroszországgal szemben, miből fogja Ukrajnát tudni egyáltalán finanszírozni?
Még vannak tartalékok, de természetesen ezt a végtelenség nem lehet. Hitelfelvételekről beszélünk, több 10 milliárd, 100 milliárd eurót szeretne felvenni. Ugye nagyon sokszor ebben a műsorban is volt szerencsém elemezni önnel a 90 milliárd eurós kölcsönt Ukrajnának, amire most a soros elnökséget ellátó Ciprus is egyre optimistábban nyilatkozik, hogy hamarosan megkaphatja Ukrajna. Természetesen ezt az Európai Unió tagállamainak, az adófizetőinek kell majd a nap végén kifizetni, ahelyett, hogy a saját gazdaságunk lenne az Európai Unióban versenyképesebb.
Na hát is meglátjuk, hogy mi lesz ennek a 90 milliárdos hitelnek a sorsa, hiszen azt már tudjuk, hogy a megalakulóban lévő új kormány ezt engedélyezni fogja. Az pedig a régi kormánynak köszönhető, hogy Magyarország ebből a hitelből kimaradt. A magyar embereknek egy fillért nem kell ebből a 90 milliárd eurós hitelből majd visszafizetni. Az már a másik kérdés, hogy a magyar emberek hozzájuthatnak-e azon hosszú távú szerződéssel biztosított olcsó orosz kőolajhoz, amelyet most Zelenszkij elnök még egyelőre nem hajlandó átengedni, de hát ez majd a jövő zenéje lesz. Nagyon szépen köszönöm Kis Rajmundnak, hogy az elmúlt szűk fél órában rendelkezésünkre állt. Hallgatóinknak pedig Szőlősi Éva és Bényi Csaba kollégáim nevében is megköszönöm megtisztelő figyelmét. A szerkesztő műsorvezetőt, Dávid Editet hallották.
A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Elhangzott műsorunk meghallgatható az interneten is a www.mediaclick.hu/Kossuth oldalon. A Kossuth Rádió Budapesten FM 107,8.